Mai témánk a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola szociális munka szakképzés, amire február 15-ig lehet jelentkezni. És a stúdióban köszöntöm nagy szeretettel Bálint Bánk urat, pszichológust, docenst, a szociális munka szak oktatóját.
Köszönöm ezt a meghívást, mert örömömre szolgál, hogy ismertethetem a Hittudományi Főiskolának a szociális munkás szakát. Annak ellenére, hogy már 22 éve zajlik ott az oktatás, nagyon sokan nem tudnak erről az intézményről, vagy legalábbis nem ismerik, hogy ezen a Hittudományinak nevezett főiskolán egy világi képzés is zajlik, most ahogy említettem, már 22 éve, pontosabban 1995 óta. Ez a világi képzés egy szociális munkaszaknak nevezett képzés, alapképzésben zajlik az oktatás, 3,5 éves képzési időtartam. A hallgatók 3 évig elméletet tanulnak, és a 7. félévben pedig a nagy gyakorlaton vesznek részt, tehát ismerkednek már a szakmával. Nem, mintha addig nem tették volna meg, mert az elméleti képzés szervesen kapcsolódik a gyakorlati képzéshez, intézménylátogatásokkal, kis gyakorlatokkal egészül ki az elméleti oktatás.
Hogyan kell elképzelnünk egy ilyen szociális szakot? Tehát milyen tantárgyakból állnak, ilyen alapvető dolgokra lennék kíváncsi?
Olyannyira szertágazó tantárgyaink vannak, hogy szoktam is mondani viccesen, hogy aki még nem döntötte, hogy mi akar lenni, annak is érdemes jelentkezni hozzánk, mert tényleg jó alapképzés biztosít. Társadalomtudományok széles tárházát ismerhetik meg a hallgatók, szociológiát, jogot, pszichológiát, és ezen kívül a gyakorlati tantárgyak, a szociális munkának a különböző területei. Ezen kívül persze még az alapozó tárgyak közé tartozik, némi bibliai ismereteket, egyháztörténetet és hasonlókat tanulnak. És a képzésünknek egy fontos eleme a személyiségfejlesztés, igyekszünk még arra is lehetőséget biztosítani, hogy a hallgatók kisebb csoportokban saját személyiségükkel, csoportbeli viselkedésükkel megismerkedjenek, ehhez különböző tréningeket, gyakorlatokat szervezünk számukra a képzésen belül.
Ez ugye nappali képzést jelent, tehát egy rendes...
Nappali képzés, de most már évek óta a levelező képzésben is oktatjuk ugyanezt a stúdiumot, ezt a szakot. Hát azt elsősorban azoknak ajánljuk, akik már valamilyen területen dolgoznak.
Az alapszakon kívül van-e valami újdonság az iskola életében?
Igen, ez év őszétől hirdetjük meg azoknak, akik már rendelkeznek diplomával, vagy továbbképzés formájában az alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzést, 2 féléves, ugyancsak 2 féléves, és új kezdeményezésünk az iskolai szociális munka, amikre szintén lehet jelentkezni, és a reményeink szerint ősszel indul ez a továbbképzés a már végzett diplomával rendelkező szakembereknek.
Hogy látja, nagy szükség van a szociális munkásokra a mai világunkban?
Egyértelmű, és talán egyre nagyobb szükség lesz a szociális munkásokra. Az a sajátosság, hogy viszont egyre kevesebb helyen tudják finanszírozni az alkalmazásukat. Egy érdekes ellentmondást teremtett, mert hogy most hiány van szociális munkásokban. Azért mondom, hogy érdekes ellentmondás, mert hogy a néhány évvel korábban, vagy jó pár évvel korábban, akkor úgy tűnt, mintha túlkínálat lenne a szociális képzésből. Ez a tendencia megfordult, most már sokkal több szociális munkás lenne szükség, mint ahányat éppen képeznek, mert ugye jó pár helyen megszűnt már, hogy nem tudnak indítani szakokat szociális munkás területen, abból adódóan, hogy lecsökkent az érdeklődés a szak iránt.
Pedig egy szép hivatás, hogyha valaki ezt választ, én úgy gondolom, tehát egy értékes szakmát kaphat.
Így van, ez egy nagyon értékes, tartalmas tevékenység, hivatás, de kétségtelen, hogy nem a jól fizetett hivatások közé tartozik, és azért komoly elhivatottságot kíván attól, aki ezt alkalmazza. De sok öröme is lehet benne.
Ez biztos. Én, mint önkéntesként dolgozok, ugye most már 6. éve, igaz, hogy a rádióban, de van egy szociális szakágazata ennek a rádiózásnak, hiszen nagyon sok emberrel találkozom, és akin segítek, az bizony elég hálás, és ez annyira jó érzés, hogy ezt meg kell, hogy élje, aki erre hivatott egy kicsit is.
Igen, ha úgy veszük, akkor nagyon sok rokon szakma van a szociális munkás szakmával, tehát akár az önkéntes segítők valamilyen módon mindenképpen kapcsolhatnak ide.
Igen, igen. Mondjuk el még egyszer akkor, hogy mi a jelentkezési határidő, és hol jelentkezhetnek a jövőbeni hallgatók?
hittem egy főiskolának erre a világi képzésére ugyanazok a felvételi szabályok érvényesek, mint bármelyik más világi főiskola, illetve egyetemnek a szakjaira. Tehát február 15-ig a felvételi eljárásnak megfelelően kell jelentkezni a hallgatóknak. Arra szeretnénk még fölhívni a figyelmüket, hogy a évek óta szükséges, hogy egy tantárgyból emelt szintű érettségi vizsgát tenni. Pont azoknak, akik ettől ockodnak, azoknak próbálunk segíteni azzal, hogy a főiskola szervez számukra felvételi előkészít, illetve pontosabban a emelt szintű érettségével felkészítést a társadalmi ismeret tantárgyból, erre is lehet nálunk jelentkezni a főiskolán.
Igen, ez egy nagyon fontos információ volt, köszönöm szépen, igen. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy akik környezetükben tudnak olyan szeméről, aki szívesen jelentkezne erre a szociális munkaszakra, hogy értesítse őt, és hívja fel figyelmét erre a nagyon jó lehetőségre. Bálint Bánk pszichológus docensnek nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és hogy mindezt elmondta nekünk.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Mária Rádió, a Szűzanya Rádiója, a szeretet frekvenciáján Veszprémben is, az FM 95,1 MHz-es frekvencián.
Kedves Mária Rádió hallgatók! Azt gondolom, hogy már sok hallgató előtt ismert, hogy működik Veszprémben egy városi életvédő csoport, melynek tagjai a magzati életvédelméért imádkoznak és dolgoznak. A Betlehem ima és életvédő csoport elsődleges ima szándéka az, hogy a szülők szeretettel elfogadják és megtartsák a megfogant gyermekeket, és megszűnjön az abortusz Veszprémben és az egész országban. Örömmel tapasztaljuk, hogy valószínű imánk hatására is egyre több ember szívét érinti meg az a szándék közvetlen környezetünkben és országos szinten is. Környezetünkben ez abban jelentkezik, hogy szépen nő az imacsoportunk létszáma, országosan pedig azt látjuk, hogy egyre több cikk, írás jelenik meg a témában, és több előadást, konferenciát is szerveztek az utóbbi időben, amelyre meghívást kaptunk. Az egyik ilyen konferenciát, melyen részt vettünk, Veresegyházán szervezték 2016. novemberében protestáns testvéreink. A konferencia címe kicsit hosszú, de sokat mondó. Profétai életkonferencia az atya engesztelésére a kiontott ártatlan magzati vér miatt. A konferencián sok érdekes előadás elhangzott a témában, és értékes tanúságtételeket hallottunk. A Betlehem ima és életvédő csoport ezekből válogatott pár tanúságtételt, melyeket a jövőben szeretnénk megosztani a Mária Rádió kedves hallgatóival. Elsőnek kérem hallgassák meg Kis Attila testvérünk konferencián elhangzott tanúságtételét.
Édesetek, ami nemrég történt a családban, nekem négy gyermekem van, 3 lány és egy kisfiú, és a legkisebb lányom teherbe esett a dologja 18 évesen. Ez apa nélkül egy családban nem egyszerű. És tudjátok, Istennek egy embere, egy proféta, mielőtt megtudtuk volna, azt mondta a családnak, hogy Istennek az igéje kalapácsként fog benneteket elérni, de tartsatok ki, és legyetek erősek, és ne haragudjatok Istenre azért, ami most történni fog az életetekben, és mi nem tudtuk, hogy miről van szó. És 2 hét múlva megtudtuk, hogy mi van a lányunkkal, aki akkor még egy elég kemény csaj volt világi szinten. És nagy harc volt, hogy ez a gyermek megmaradjon. aztán, ahogy sikerült ezen túl menni, annyira, hogy megmaradjon. Onnantól kezdve a Gloria már nagyon beteg volt, terhességi betegség, ez a hányás, és 5 hónapos koráig legalább nagyon hány, annyira, hogy lefagyott, kórházba került, infúziót kötöttek rá, ne száradjon ki, majd eljött a szülésnek az ideje, bekerült a kórházba, ahol megállapították az orvosok. Kicsike a gyerek, kicsi a feje, kicsi a... Hát egészséges, csak egy kicsike fiú, és ez ugye betudható volt annak, hogy 5 hónapos koráig szinte alig bírt enni, mert mindenki jött belőle. És aztán eljött a szülésnek az ideje, amit ugye meghatároznak, hogy mikor kell szülni, de hát a baba nem jött. Nem indult meg, és azt mondták neki az orvosok, hogy ha nem fog megindulni a szülés, akkor meg kell indítani, vagyis hát próbálták megindítani, de az se sikerült, és akkor császározni kell. Lányom sírt, ő azt nem akarta, és mondták, hogy ki kell venni a babát, mert a méhlepénynek 70%-a már nem táplálja, el van meszesedve, el van halva. Otthon voltunk a kisfiammal, a 8 évessel, a feleségem az bement a Glóriához, lefelé járkáltam a nappaliba, és azt mondtam, hogy ebből elég. Fölhívtam egy pár testvért, elkezdtünk imádkozni, kiáltani Istenhez, és a fiammal ott van, hogy imádkoztunk, elkezdtünk énekelni, és jött egy új ének, egy szellemi ének, aminek a reflénye az volt, hogy teljesen tökéletes az Úr. Teljesen tökéletes Jézus Krisztus. És ezt kihirdettük a gyermekre, kihirdettük a születésre, kihirdettük arra a helyre minden. Majd felvettem a telefont egy 40 perc után, és megkérdeztem, hogy mi a helyzet. És nagy örömmel újságolja a feleségem, hogy megindultak a szülési fájdalmak. Örültünk neki. Bementünk a kórházba, ez dél körül volt, amikor bementünk délután. 17:30 megszületett egy kisfiú, több mint 4 kilóval, 57 centi hosszal és teljesen egészséges méhlepénnyel. Csodálatos, erős kisfiú született, aki most kisbaba, szívja az anyatejet, és maga az anyaság, maga a terhesség megváltoztatta a lányomat is, és változtatja őt Isten, hogy ne legyen az a kemény világi csaj. Tehát mindenféleképpen nagyon nagy áldás. Nagyon nagy áldás a gyermek, és azon az éjszakán, ami az első éjszaka volt, 3-szor vettek az orvosok bért a gyermektől, mert keresték az okát, hogy mitől lett ilyen nagy. Tehát ott teljesen kiakadtak, mert nem tudták, hogy mi történt, mert egy 7 nappal előtte az ultrahangon megállapították, hogy mekkora a combcsontja, mekkora a feje, centire megmondták, beírták, és teljesen nem az történt, mert amit a széndobáló, az ördög széndobált 9 hónap alatt, azt egy szempillantás alatt az Úrnak a jelenléte, amikor ott megjelent a kórházban, volt testvérnő, aki imádkozott, és azt mondta, miután utána találkoztunk és beszéltünk, hogy láttam 2 angyalt oda menni, és rátették a kezüket Glórinak a hasára, és tudtam, hogy kész van. És ez egy valóságos dolog, és az édesapa, aki nem merte felvállalni a gyermeket, szerintem a félelem miatt volt, és tudjátok, hogy ez a félelem ettől a társadalmi közegtől van, attól a világtól, amiben benne vannak az emberek, rendbennek is élnek, nem ismerik Istent. És igazából csak ez számít, hogyha őt valóságosan megismerjük, ami nem egy teológiai ismeret, hanem egy szívtől szívig való kapcsolat, akkor már nincs félelem. És én meséltem itt a testvéreknek, hogy a szomszéd faluban van egy idős bácsi, az Imre bácsi, akit behívtak Pestre egy szállodába, és meg politikusok, Magyarország politikusai behívták, és megkérdezték tőle, hogy Imre bácsi, maga 21 gyermeket nevelt föl, még egyszer mondom, 21 gyermeket egy anyától, segély nélkül, intézet nélkül, ebben az országban hogy csinálta? És ő bizonyságot tett az Úrról, hogy ez lehetséges Istennek. Ha megengeditek, nagyon röviden elmondok egy bizonyságot, mert most pont így jutott eszembe, hogy imádkozott Zsolt, hogy mikor még nem született meg ez a kisbaba, akkor az egyik testvér látogatott bennünket, és azt mondta, hogy a gyermek a kegyelmet hordozza. Akkor nem értettük, hogy miről van szó. Majd az történt, hogy az én édesanyám, aki nagyon kemény asszony volt, egy nagyon kemény katolikus, és egy olyan asszony, aki mindig szerette volna, hogy az ő akarata érvényesüljön. Ő amikor megtudta, hogy a Glória terhes lett, akkor nagyon-nagyon kiakadt ettől. És úgy képzeljétek el, hogy én évekig imádkoztam az anyukámért azért, hogy az Úr adjon neki álmot, hogy változtassa meg a szívét. És ahogy mi megtartottuk ezt a gyermeket, engedelmesek voltunk Istennek. Úgy képzeljétek el, hogy egyszer átjött hozzánk az anyukám, és azt mondta, hogy gyerekek, én olyan álmot láttam az éjszaka, olyan álmot kaptam, amit biztos, hogy Istentől volt, ő nem szokott ilyeket mondani. Mert én olyan szeretetet kaptam, amit sosem éreztem az életemben, és én már nem haragszok senkire. És teljesen megbékélt. És az álomban ő látott egy kis, picike, tagyogó gyereket, aki oda ment hozzá, miközben feküdt az ágyon, és megsimogatta az arcát. És ahogy hozzáért, ő mondta, hogy olyan szeretetet érzett, amit nem érzett ő itt a Földön. Ez egy természet fölött isteni szeretet volt. És ő azt mondta, én tudom, hogy ez a gyerek, ez az, aki a Glóriának a hasában van. Ő ezt tudta. Hát a kegyelem elkezdett működni, akkor kezdtük el megérteni, hogy valójában a gyermek hordozza a kegyelmet. És képzeljétek el, hogy ez karácsony előtt volt, az én édesanyámnak a szíve az megváltozott, megbocsájtott, szeretet volt benne, és még azt kell tudni az álomban, hogy annyi történt, hogy érezte az anyukám, hogy a kicsinek a kezén, miközben simogatja az arcát, van valami, és megnézte a kezét, és azt látta, hogy mosóporos a keze. És mondta neki, hogy hát mit csináltál, szétpakolta, biztos a mosóport a fürdőszobába, és a kicsike kiszaladt, édesanyám fölkelt, utána ment, és fürdőszobában mosdó mellett látta, hogy játszik a mosóporral, de nem pakolta szét. Majd felébredt az anyukám. Ez december előtt volt, szilveszter napján a templomból hazajött az édesanyám, délután 6 óra volt, bement a fürdőszobába, és annélkül, hogy megütötte volna magát, lefeküdt azon a helyen, ahol a kicsike álmában játszott a mosókorral, és elköltözött. És ez egy kegyelem volt, hogy ott legyen a szívében a megbocsájtás, mert aki nem bocsájtatok meg, négyek sem bocsájtatik meg. Tehát ő egyszerűen egy fantasztikus bizonyság volt ez, hogy érdemes évekig imádkozni egy emberért. Érdemes Istennek engedelmes lenni. És tudjátok, azok nagyon sokszor azért imádkozok, hogy Uram, adjál álmot ennek az embernek, annak az embernek, mert mikor ezt ilyet megtapasztal az ember, akkor van már rá hite, hogy igenis Isten tud adni olyan álmot, ami megváltoztatja az embereket. Köszönöm szépen.
Ferenc pápa, az öt új imája. Ferenc pápa nagyon egyszerű vezetőt ajánl nekünk az imádságban. Mondjunk egy imát minden újjunkra. A hüvelyk ujjad van hozzád a legközelebb. Ezért imádat azokért kezdjed, akik legközelebb vannak hozzád. Azok a személyek ezek, akiket a legkönnyebb megjegyezni. Szeretteinkért imádkozni édes kötelesség. Következő újad a mutató új. Imádkozz azokért, akik utat mutatnak, tanítanak és gyógyítanak. Ide tartoznak tanáraid, mestereid, orvosaid, papjaid és szerzeteseid. Nekik támogatásra és bölcsességre van szükségük, hogy másoknak utat tudjanak mutatni. Legyenek mindig jelen imáidban. Következő újad a középső, amely a legmagasabb. Ez vezetőinkre emlékeztet. Imádkozz országod elnökért, a kongresszusi tagokért, a vállalatvezetőkért és igazgatókért. Ezek az emberek irányítják hazád sorsát és alakítják a közgondolkodást. Szükségük van Isten vezetésére. A negyedik ujjad a gyűrűs új. Bár sokan nem tudják, de ez a leggyengébb ujjunk, bármelyik zongoratanár megmondja neked. A leggyengébbekre emlékeztet, akiknek sok bajuk van, akiket levert a betegség. Szükségük van imáidra éjjel és nappal. Soha nem tudsz eleget imádkozni értük. Gyűrűs ujjad hív, hogy imádkozza házas párokért is. Utoljára marad a kis ujjad. Legkisebb az összes új közül, így kell látnunk magunkat. Isten és ember előtt. Azt mondja a Biblia, az utolsókból lesznek az elsők. Kis ujjad arra emlékeztessen, hogy imádkozz magadért. Miután imádkoztál az előző négy csoportért, akkor már megfelelő perspektívából látod saját szükségleteidet, és jobban tudsz imádkozni a tiédért.
Van egy másik világ, létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, az ugró hullámok mögött. Egy másik világ létezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcatok, ha mégis feljönne az óra.
A Veszprémi körzeti stúdió összeállítását hallották.
Reggeli magazin műsorunkban vidéki vételkörzeteink önkénteseinek összeállítása hangzott el.
Mária Rádió.
Hírpercek.